János evangéliuma 7. és 8. fejezet. Jézus ezután Galileát járta. Nem akart ugyanis Júdeában tartózkodni, mivel a zsidók meg akarták ölni. János ezzel kezdi bemutatni Jézus szolgálatának utolsó 6 hónapját, és erre az időszakra igen nagy hangsúlyt fektet. A másik 3 evangéliumból tudjuk, hogy ezek előtt Jézus előbb Círus és Szidon környékére ment tanítványaival, majd utána átmentek a hegy másik oldalára, Cézária Filippibe, a megdicsőülés hegyének lábához. Cézária Filippiben történt Péter emlékezetes vallomása is. Most viszont már Galileában voltak, és Jézus távol tartotta magát Jeruzsálemtől, kivéve a 7., 8., 9. és 10. fejezet eseményeit, amikor Jézus a sátoros ünnep alatt meglátogatja a várost, majd végül az utolsó héten az Úr Páska ünnepe alatt megy oda, amelynek végén keresztre feszítik. Közel volt a zsidók ünnepe, a lombsátor ünnep. Ezen az ünnepen a zsidók megemlékeztek arról, hogy Isten megtartotta őseiket a 40 évnyi pusztai vándorlás során. 1 millió ember nem tudott volna túlélni 40 évet a sivatagban, hiszen a sivatag nem tudott eltartani ekkora nagy nomád embercsoportot. Mindez csak az Úr gondoskodása által volt lehetséges. És az Úr gondoskodott róluk, vezette őket nappal a felhő, éjszaka pedig a tűzoszlop segítségével. Mannát biztosított számukra, és vizet a sziklából. Ez tehát Isten csodálatos gondoskodásának megünneplése volt a zsidó naptár 7., a mi naptárunk 10. hónapjában. Testvérei ekkor ezt mondták neki. Menj el innen, és eredj Júdeába, hadd lássák a tanítványaid is a te dolgaidat, amelyeket cselekszel. A testvérek ebben az esetben Jézus vérszerinti féltestvérei voltak, Jakab, Júdás és Simon. Ők egy másik esetben is megjelennek a színen, amikor Máriával jönnek, hogy kimentsék őt a tömegből. Ekkor még nem hittek kijelentéseinek, de mégis azt mondják, hogy menjen le Júdeába, hogy mások is lássák a csodákat, és higgyenek. Mert senki sem cselekszik semmit titokban, aki azt akarja, hogy nyilvánosan elismerjék őt. Ha ilyeneket cselekszel, tedd ismerté magadat a világ előtt. Mert a testvérei sem hittek benne. Jézus pedig így szólt hozzájuk. Az én időm még nincs itt. Nektek azonban minden idő alkalmas. Jézus sokat beszél végső óráiról, és erre az én időm kifejezést használja. Most azonban még csak azt az időt érti ez alatt, amikor felfedi kilétét a világnak. Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert én arról tanúskodom, hogy a cselekedetei gonoszak. Ti menjetek fel az ünnepre, én erre az ünnepre még nem megyek fel, mert az én időm még nem jött el. Ezeket mondta nekik, és ott maradt Galileában. Miután azonban elindultak testvérei az ünnepre, akkor ő is felment, nem nyíltan, hanem amennyire lehetett titokban. A zsidók pedig keresték őt az ünnepen, és kérdezgették. Hol van ő? És sokat suttogtak róla a sokaságban. Némelyek azt mondták róla, hogy jó, mások viszont ezt mondták. Nem az, sőt, félrevezeti a népet. De nyilvánosan senki sem beszélt róla, mert féltek a zsidóktól. Már ekkor megfélemlítették a zsidó vezetők a népet, mert kijelentették, hogy aki elfogadja őt messiásnak, azt kizárják a zsinagógából. Megosztás keletkezett, mert Jézus sok embert megérintett és meggyógyított, ezek meg azt mondták, hogy jó ember. Krisztus tehát igen sok kételyt támasztott, és már ekkor az emberek száján forgott a neve, mindenki róla beszélt, és róla gondolkozott. Már az ünnepi hét fele elmúlt, amikor Jézus felment a templomba, és tanítani kezdett. Csodálkoztak a zsidók ezen, és ezt kérdezték. Hogyan ismerheti ez az írást, hiszen nem is tanulta? Ez alatt azt is értették, hogy honnan ismeri Jézus a tanult emberek különleges beszédformáját, ami igencsak megkülönböztette abban az időben őket a többiektől? Jézus erre így válaszolt. Az én tanításom nem az enyém, hanem azé, aki elküldött engem. Jézus itt ismét kijelenti, hogy egy küldetés teljesítése miatt jött el közéjük. Ha valaki kész cselekedni az ő akaratát, felismeri erről a tanításról, hogy vajon Istentől való-e, vagy én magamtól szólok. Aki magától szól, az saját dicsőségét keresi. Aki pedig annak a dicsőségét keresi, aki elküldte őt, az igaz, abban nincs hamisság. Jézus ismét igen drámai kijelentéseket tesz. Később meg fogja kérdezni tőlük, hogy ki tud meggyőzni engem a bűnösségemről? Nincs semmi, amit erre mondhatunk, ugye? Nem Mózes adta-e nektek a törvényt, de közületek senki sem tartja meg a törvényt. Miért akartok engem megölni? Amikor utoljára arra járt, azt mondta a sátának, hogy vegye az ágyát és menjen el. Ő ezt meg is tette, és találkozott a farizeusokkal, akik azt mondták, hogy szombaton hogyan viheti magával az ágyát. Erre az ember azt felelte, hogy aki meggyógyított, az mondta, hogy vegyen fel az ágyamat és járjak. Ki volt az? Kérdezték. Nem tudom, mondta ő. Később Jézus meglátta őt a templomban, és mondta neki. Menj, és ne vétkezz többet. Akkor az ember visszament a farizeusokhoz, és mondta, hogy Jézus volt az. Attól a perctől kezdve meg akarták ölni őt, mert szombaton gyógyított. A 70-es évek közepén voltunk Izraelben, és találkoztunk ott az északi ország részben zsidó fiatalokkal, akik befogadták Jézus Krisztust, és otthonaikban bibliaórákat tartottak, és dicsőítő dalokat énekeltek. A többi zsidó ezért hevesen üldözte őket, és mialatt mi ott voltunk, egy fiatal vezető az ottani közösségből betört a lakásba, és felforgatott, tönkretett mindent, ami útjába került. A zsidók szerint ők árulók voltak, mert elhagyták a judaizmust, és Jézus Krisztust fogadták be. Mi is hallottunk ezekről a keresztényekről, és megkértük őket, hogy jöjjenek és beszéljenek a mi csoportunkhoz. Korábban idegen vezetőink nagyon kedvesek és aranyosak voltak mindig, beszéltek Jézusról, és sokan közülünk még azt is hitték, hogy ők is közel vannak a megtéréshez. Aztán, amikor egyik keresztény élet fiatalember felállt, hogy beszéljen arról, hogy milyen zsidóként elfogadni Jézust, legelőször ezt mondta. Mielőtt szólnék hozzátok, és megosztanám veletek a Jézus iránt érzett szeretetemet, előbb szeretnék néhány szót szólni az itteni barátaimhoz. És elkezdett héberül beszélni. Abban a pillanatban láthattuk, hogy a zsidó idegenvezetőnk gyökeresen megváltozott. Olyan volt, mintha jeges vízzel öntötték volna nyakon, mintha mosolygó arcáról lehullott volna az állarc. Amikor megfordult, gyűlölet volt a szemében, csikorgatta a fogait, keserűség és hatalmas feszültség keletkezett. A többi zsidóval együtt készek voltak leszakítani a ruháját, és megkövezni ezt a megtért fiatalembert. De vajon mit tudott nekik mondani, hogy ilyen reakciót váltott ki belőlük? Volt ott egy ember, egy kedves barátunk, aki akkor az Észak-Izraeli Védelmi Egység parancsnoka volt. Ő zsidó létére egyáltalán nem volt vallásos, és egy csoporttal volt ott, akik egy kibucból jöttek. Amikor ez a fiatalember elkezdett héberül beszélni, a többi zsidó annyira elragadtatta magát, hogy azt mondogatták egymás közt. Gyerünk, öljük meg, amikor este elmegy innen. És valóban készek is voltak arra, hogy ezt megtegyék. A barátunk, Joram, azt kérdezte tőlük héberül. Ti megtartjátok a szombatot? Nem, válaszolták. Vallásosak vagytok? Nem, válaszolták. Akkor miért akarjátok megölni ezt a fiút csak azért, mert azt mondja, hogy Jézus a messiás? És valahogy nagy nehezen lebeszélte őket gyilkossági szándékukról. Ugyanez volt a lényeg Jézus kijelentésében is. Nem Mózes adta-e nektek a törvényt? De közületek senki sem tartja meg a törvényt. Miért akartok engem megölni? A sokaság erre ezt mondta. Ördög van benned, ki akar téged megölni? Jézus így válaszolt nekik. Egyetlen dolgot vittem véghez, és mindnyájan megütköztök rajta. Minthogy a körülmetélkedést Mózes rendelte el nektek, nem mintha Mózestől volna, hanem az atyáktól van, és szombaton is körülmetélitek az embert. Itt arra a csodára utal vissza, amit szombaton tett a Bethesdai fürdőnél. Ha körülmetélitek az embert szombaton, hogy ne sértsétek meg Mózes törvényét, akkor miért haragusztok én rám, hogy egy embert teljesen meggyógyítottam szombaton? Isten munkáját végeztem én is szombaton, mint ahogy ti is a körülmetélkedéssel neki engedelmeskedtek még szombaton is. Akkor miért haragusztok rám, amikor én meggyógyítottam egy embert ezen a napon? Ne ítéljetek látszat szerint, hanem hozzatok igazságos ítéletet. Igazán jó tanács ez. És hányszor vétkezünk úgy, hogy a látszat alapján ítélkezünk? Én is hatalmas hibákat követtem el, mert látszat alapján ítélkeztem, és hibás ítéleteket hoztam emiatt. Néhányszor pedig teljesen igazságtalanul ítélkeztem, mert a látszatot vettem alapul. A jeruzsálemiek közül ekkor így szóltak némelyek. Vajon nem ő az, akit meg akarnak ölni? És íme nyilvánosan beszél, és semmit sem szólnak ellene. Talán bizony felismerték a vezetők, hogy ő a Krisztus? Csak hogy róla tudjuk, honnan való. Amikor azonban eljön a Krisztus, róla senki sem tudja majd, honnan való. Ez egy hagyomány volt. Azt gondolták, hogy a Messiás csak úgy hirtelen meg fog jelenni a semmiből, mint a Superman, és az égből jön, és hirtelen ott áll közöttük. Lehet, hogy ez a gondolat az Ézsaiás 53. fejezete alapján alakult ki bennük, ahol ez áll. Ki tudja az ő nemzetségét? Ami arra utal, hogy ki tudja, hogy kik a szülei. Hirtelen megjelenik, és itt lesz közöttünk. Amikor Jézus a templomban tanított, hangosan kiáltva szólt. Ti ismertek engem, tudjátok is, honnan való vagyok, de én mégsem önmagamtól jöttem. Hanem az, aki elküldött engem, igaz, ti őt nem ismeritek. Lehet, hogy ismertek engem, és tudjátok, hogy Názáretben nőttem fel, de nem ismeritek azt, aki elküldött engem. Én ismerem őt, hiszen tőle származom, és ő küldött engem. Újból és újból kijelenti, hogy őt küldték, és ezért ő egy küldetést teljesít. El akarták fogni tehát, de senki sem vethette rá a kezét, mert még nem jött el az ő órája. Először olvassuk az ő órája kifejezést olyan értelemben, amely a keresztre feszítés órájára vonatkozik, és ez az utalás nagyon sokszor fog még megismétlődni. A sokasságból sokan hittek benne, és ezt mondták. A Krisztus, amikor eljön, tesz-e több jelt, mint amennyit ezt tett? Meghallották a farizeusok, hogy a sokaság ezeket suttogja róla, és szolgákat küldtek a főpapok és a farizeusok, hogy elfogják őt. Jézus ekkor így szólt. Még egy kis ideig veletek vagyok, de elmegyek ahhoz, aki elküldött engem. Kerestek majd engem, de nem találtok meg, mert ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek. Jézus itt különböző időkben használja az igéket, mivel ő átfogja a múltat és a jövőt, mindig az örökké valóságban élt, és abban is él. A zsidók erre így beszéltek egymás között. Hova akar menni, hogy nem találjuk meg? Talán a görögök között levő szorványba készül, és a görögöket akarja tanítani? Miféle beszéd ez? Kerestek majd engem, de nem találtok, mert ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek. Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! Az ünnep utolsó napja a lombsátor ünnepének 8. napja volt. Ez a 3 legnagyobb zsidó ünnep egyike volt, és az utolsó nap ezrek gyűltek össze a templomhegyen. Minden felnőtt férfi el kellett jöjjön erre az ünnepre, és meg kellett mutatkozzon Isten előtt. Józsefusz a történész szerint 2,5 millió ember gyűlt össze Krisztus idejében egy ilyen alkalommal. Az ünnep minden napján egy nagyon jelentős szimbolikus eseménynek lehettek az emberek tanúi. A papok megtöltötték a vizes korsókat a silói tónál, és elénekelték a halál énekeket a medence lépcsőiről a templomhegy felé fordulva, majd kiöntötték a vizet a korsókból a földre. Ez emlékeztette őket arra, hogy amikor az atyáik a pusztában közel voltak a halálhoz, Isten megtartotta őket a sziklából fakasztott víz csodájának segítségével. A víznek tehát fontos szimbolikus jelentősége volt a lombsátor ünnep alatt. Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! A Jézus által említett szomjúság nem fizikai vagy érzelmi eredetű, hanem egy mélyebb szomjúság, amelyet az ember az Isten lelke iránt érez. Minden emberben legbelül ott van a szomjúság, a szükséglet egy értelmes kapcsolatra Istennel. Nem érdekel, hogy ki vagy és hogy honnan jössz, vagy hol élsz. Neked ugyanúgy, mint minden más embernek, a legmélyebb bensődben ott van az Isten iránti szomjúságod. Van, aki el akarja ezt akarni, és felvesz egy külső megjelenést, ami azt akarja sugalni, hogy én befutottam, nincs semmi problémám, nincs szükségem segítségre, mert egyedül is tudok boldogulni. Mélyen a legbelső énünk viszont Istenért kiált, és arra vágyik, hogy értelmes kapcsolatunk legyen vele. Erre egy klasszikus példa a szamáriai kútnál vizet merítő nő, aki nagyon okosnak tűnt, amikor elkezdett válaszolgatni Jézus kérdéseire, egészen addig, amíg Jézus eltávolította az állarcát, és azt mondta neki. Jól mondtad, hogy férjed nincsen, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor így felelt. Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Minden szív legmélyén ott lakozik a kérdés. Hol találhatom meg Istent? Az emberek lelke szomjazik Isten után. Sokszor ezt a szomjat fizikai dolgokkal akarjuk kielégíteni, de ez sohasem működik. Amerikában a jelenleg uralkodó élvezetmánia mögött az ok az, hogy az emberek megpróbálják valahogyan kielégíteni a bennük levő lelki szomjat. Megpróbálják érzelmi tapasztalatokkal csillapítani ezt, és ez az egyik legfontosabb oka a drogozásnak és az alkoholizmusnak is. Érdekes, hogy Pál apostol az alkoholizmust párhuzamba állítja a lélekkel való betöltekezéssel. Azt mondja, hogy ne igyatok túl sok bort, hanem inkább töltekezzetek be szent lélekkel. De vajon miért van párhuzamot a kettő között? Azért, mert nyilvánvaló kapcsolat van a kettő között. Mert mit keres az ember, amikor az alkohol után nyúl? Egy belső kielégülést keres, nyugalmat, lelki békét, a túlélést keresi. És mit talál az ember, amikor betöltekezik Szentlélekkel? Lelki nyugalmat, a túlélés képességét, kielégülést és beteljesedést. Nagyon helyén való párhuzam ez, annak ellenére, hogy ezek a dolgok látszatra nagyon távolinak tűnnek, de ha mélyebbre nézünk, akkor ugyanarról szólnak, az ember szomjúságáról. Az egyik esetben azonban a szomjúság kielégítését rossz irányba keresik. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék! Ebben a mondatban találjuk az evangélium legegyszerűbb formáját. Erről szól az egész. Az az ember, akinek a lelke az Istennel való mély kapcsolatot keresi, az megtalálhatja ezt Jézus Krisztusnál. Mélyen ott van benned a szomjúság, mert Istenre van szükséged. Megértem a szükségleteiteket, mondja Jézus. Gyertek hozzám, és igyatok! Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Jézus itt megmagyarázza, hogy ő nem csak be tudja tölteni ezt a szomjat, hanem átalakítja az életünket úgy, hogy ez egy túlcsorduló pohárrá fog változni. Van, amikor Isten olyan mértékben ejt engem ámulatba szeretetével és jóságával, hogy az jön ki a számon, hogy Istenem, ezt már nem tudom elviselni, ez már túl sok, kérlek, zárd el a csapot, mert nem bírom tovább, tele vagyok. És ő csak tölti és tölti tovább. Annyira belefeledkezem Isten dicsőségébe, jóságába és szeretetébe, hogy nem vagyok képes kezelni ezt az állapotot, és túlcsordul mindez az érzés, és a lélek teljesen betölt. Mit lehet erre mondani? Most pedig János magyarázata következik, amely hosszú évek megfigyelésének eredményeként jött létre. Ezt nem tudta akkor, amikor ezeket a szavakat hallotta Jézustól, de később, amikor a Szentlélek kiáradt a korai egyház tagjaira, és János is részese lehetett Isten túlcsorduló szeretetének megtapasztalásában, akkor értette meg, hogy Jézus itt mire utalt. Mivel ezt az evangéliumot a Szentlélek kiáradása után írta, így meg tudja magyarázni, hogy miről beszélt Jézus itt. Ezt pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. Tehát a magyarázat szerint Jézus a Szentlélekre utal, amelyről azt állította, hogy olyanná lesz, mint egy élővízzel teli folyam, amely előtör az életünkből. De vajon, mondhatjuk-e, hogy ez igaz a mi Szentlélekkel való kapcsolatunkra is? Az írások szerint úgy látom, hogy háromféle kapcsolatunk lehet a Szentlélekkel, amelyet három különböző görög helyhatározó szó jelöl. Az első helyhatározó szó a para. Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Veletek. Az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Bennetek, vagyis görögül in. A megtérésünk előtt a Szentlélek velünk volt, mert ő volt az, aki elítélte az addigi életünket. A Szentlélek megmutatta nekünk, hogy Jézus volt a válasz, és a lélek volt az is, aki Jézushoz vonzott minket. Amikor tehát a Szentlélek odavon engem Jézushoz, és én megnyitom a szívemet, és befogadom Jézust az életembe, akkor a Szentlélek bejön, és bennem kezd lakozni. Itt kezd el engem tanítani minden jóra, és elkezdi az átalakító munkáját Jézus hasonlatosságára én bennem. Az írásokban egy ezen túli kapcsolata is van a Szentléleknek a hívő emberrel. Amikor Jézus arra utasítja a tanítványait, hogy siessenek Jeruzsálembe, és ott várjanak az Atya ígéretére, akkor ezt mondja. Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamáriában, sőt egészen a föld végső határáig. A görög szövegben itt az epi helyhatározó szót találjuk, ami azt jelenti, hogy rátok száll a Szentlélek, ami azt is jelentheti, hogy túlcsordul. Amikor a Szentlélek túlcsordul az életetekben, és ez az, amire itt Jézus utal, és már a Szentlélek véghez vitte a munkáját én bennem, akkor az Isten lelke tovább csordul az életemből, és a körülöttem levők életét kezdi megérinteni, és ők is részesülnek abból az eredményből, amelyet Isten bennem elvégzett. De először Isten bennem kell dolgozzon, ez a fő dolog. De ő soha nem elégszik meg azzal, hogy csak bennem dolgozzon, hanem arra vágyik, hogy az én életem egy vezeték legyen, amelyen keresztül munkálkodni tud a szükséget szenvedő világban. Erről beszélt Jézus, amikor azt mondta, hogy aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Évekkel ezelőtt együtt dolgoztam egy emberrel, aki egy fiatal csoportot tanított hétvégenként. Amikor hétfőn bejött dolgozni, azt mondta. Tudod, egy kis gond volt ebben a hétvégi táborban, ahol tanítottam. Az egyik felszólaló, aki beszélt a gyermekekhez, azt mondta, hogy most, amikor itt vagytok a táborban, csodálatos tapasztalatokat tudtok szerezni arról, hogy milyen Istenhez közelebb kerülni és betöltekezni az ő szent lelkével. De amikor elhagyjátok a tábort, akkor anyukátok meg fog kérni valamire, és ti azt válaszoljátok, hogy nem akarom megtenni. Akkor emiatt a Szentlélekből egy kevés ki fog folyni belőletek. Aztán lehet, hogy hazudtok valakinek, és még egy kicsi kifolyik a lélekből, és egy idő után az egész lélek kifolyik belőletek, és utána újra kell töltekezzetek Szentlélekkel. Erre a munkatársam azt mondja, hogy ez számomra nem jól hangzott, de nem igazán tudom megmondani, hogy pontosan mi volt ebben a hiba. Én pedig azt válaszoltam neki, hogy nem tudok egyetlen olyan kijelentésről sem, amely szerint a Biblia azt mondja, hogy elfolyik belőlünk a Szentlélek. De tudok egyről, amely azt állítja, hogy a lélek belőlünk fog előtörni, mint az élővíz folyama. És ilyen kapcsolatot szeretnék én is. Olyan életet, amely túlcsordul. Azt akarom, hogy Isten lelke úgy törjön elő belőlem, mint egy élővízű folyam. Ezt pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. Amiután Jézus megdicsőült, és eljött az Úr pünkösd ünnepe, Péter beszélt a sokaságnak, és ezt mondta. Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért Szent Lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. Tehát a bizonyíték arra, hogy Jézus az Atyánál van, a Szentléleknek a gyülekezetre való kiáradásában nyilvánul meg. A sokaságból azok, akik hallották ezt az igét, ezt mondták. Valóban ez a próféta. Ez egy utalás az 5 Mózesben megírtakra, ahol Mózes azt mondta, hogy egy másik próféta fog eljönni, hozzám hasonló, és reál figyeljetek. Ha ma az ortodox zsidókat megkérdezed, akkor azt mondják, hogy nem hiszik azt, hogy a messiás Isten fia lesz, hanem szerintük az előbbi kijelentés miatt a messiás olyan ember lesz, akárcsak Mózes. Egy olyan embert várnak, aki újra felépíti a templomukat. Mások így szóltak. A Krisztus ez. Többen pedig ezt mondták rá. Csak nem Galileából jön el a Krisztus. Nem az írás mondta-e, hogy a Dávid magvából és Betlehemből? Abból a faluból, ahol Dávid élt, jön el a Krisztus. Nyilvánvalóan nem tudták, hogy Jézus betlehemi születésű, és hogy Mária és József odavándoroltak, amikor népszámlálás volt, hiszen ők Dávid házából valók voltak, és a népszámlálás idejére mindenki haza kellett utazzon. Ellentét támadt tehát miatta a sokaságban. Jézus miatt mindig megoszlás támadt, de ő szándékosan osztotta meg az embereket. Radikális dolgokat jelentett ki, amelyek megosztották az embereket. Azt mondta Mártának, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, még ha halott is, élni fog. Ha élsz és hiszel bennem, akkor sohasem fogsz meghalni. Elhiszed-e ezt? Kimondta a radikális igazságot, és azonnal megkérdezte, hogy hiszi-e? E kérdés által ő akarattal megoszlást okozott. És a mai napon is megoszlanak az emberek, vannak olyanok, akik hisznek, és olyanok, akik nem. Vannak, akiknek örök életük van, és vannak, akiknek nincs. Vannak, akiknek van reményük, és vannak olyanok, akiknek nincs. Némelyek közülük el akarták fogni, de senki sem vetette rá a kezét. A szolgák ekkor visszamentek a főpapokhoz és a farizeusokhoz, akik ezt kérdezték tőlük. Miért nem hoztátok ide? A szolgák így feleltek. Ember még így soha nem beszélt, ahogyan ő. A farizeusok ezt mondták nekik. Titeket is megtévesztett? Vajon a vezetők vagy a farizeusok között hitte benne valaki? De ez a sokasság, amely nem ismeri a törvényt, átkozott. Ekkor Nikodémus, aki korábban már járt nála, és közülük való volt, így szólt hozzájuk. Elítéli-e az embert, ami törvényünk, míg ki nem hallgatták, és meg nem tudták tőle, hogy mit tett? Azok pedig így válaszoltak neki. Talán te is galileai vagy? Nézz utána, és lásd be! Galileából nem támadt próféta. Ezután mindenki hazament. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére. De korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereg lett, ő pedig leült és tanította őket. Ekkor oda vezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik. Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt halva egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott középen. Nekem van ezzel egy kis problémám. Tetten érték őket, de hol volt a férfi? Mózes törvénye szerint mind a kettőt meg kellett volna kövezni. Vajon miért csak a nőt hozták Jézus elé? Tehát már a kezdettől fogva igazságtalanság történt, mert a férfit is el kellett volna hozzák. És vajon mit írhatott Jézus a földre? A Biblia nem mondja ezt el nekünk, ezért találgathatunk. Az én véleményem szerint Jézus leírta a nevüket a homokba, a legidősebb farizeussal kezdődően. Aztán mellé írta, hogy a múlt héten kedden délután 2-kor miért voltál itt és itt, és miért tetted ezt és ezt? A vén farizeus pedig azt mormogta, hogy el is felejtettem, hogy az asszony azt mondta, hogy vegyek kenyeret. Jobb, ha most elindulok hazafelé. És elment. Aztán Jézus leírta a következő nevét a homokba, és elkezdte írogatni, hogy mit tett egy nappal ezelőtt, és így tovább. A lelkiismeretük ítélete miatt a farizeusok egyenként eltávoztak onnan. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítél el téged? Ő így felelt. Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki. Én sem ítéllek el téged. Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Ennek a vége nagyon fontos. Többé ne vétkezz. Ez nem jogosítvány egy újabb bűnre. Jézus azt mondta, az Isten nem azért küldte a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Itt van tehát egy asszony, akit a törvény szerint főben járó bűn elkövetése közben tetten értek, de Jézus azt mondja neki, hogy én nem ítéllek el, mert nem ítélni, hanem megmenteni jöttem. Itt ismét bemutatta az ő dicsőséges szolgálatát, amelynek a lényege, hogy megkeresse és megmentse az elveszetteket. Az asszonynak nem ítéletre volt szüksége, hanem megmentésre. Nekünk sem ítéletre, hanem megváltásra van szükségünk. A római levél 8. fejezetében találkozhatunk azzal az érdekes költői kérdéssel, hogy ki az, aki elítél? Az igazság az, hogy a keresztények igen súlyos ítélet alatt élnek, de vajon ki az, aki elítél minket? Ha te Isten gyermekeként ítélet alatt élsz, azt gondolod, hogy Jézus ítél el téged? Istenem, segíts, hogy megszabaduljunk attól a szokványos istenképtől, amely szerint ő arra vár, hogy valami rosszat csináljunk, hogy aztán eltörölhessen minket a föld felszínéről. Gyakori szokásunk, hogy Istenre vetítjük a télapó képét, amikor imádkozunk, és azt várjuk, hogy ő beteljesítse kívánságainkat ajándékaival. Ugyanakkor ezzel együtt azt is magunk elé képzeljük, hogy ő magával hordozza a jó és a rossz gyermekek listáját, és állandóan ellenőrzi azt, hogy megtudja, hogy ki hogyan viselkedett. Mivel tudjuk, hogy rosszak voltunk, és bűneink miatt ítéletet érzünk, azt gondoljuk, hogy Isten is elítél minket. De ki az, aki elítél? Pál nem válaszol itt erre, de azt elmondja, hogy ki nem ítél el. Azt mondja, ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadott Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van és esedezik is értünk? Jézus nem ítélte el a bűnöst, így ezt az asszonyt sem. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Azt mondta, hogy én vagyok az élet kenyere. Most meg itt egy újabb sarkalatos kijelentés. Én vagyok a világ világossága. A farizeusok ekkor ezt mondták neki. Te önmagadról teszel bizonyságot. A te bizonyságtételed nem igaz. Jézus így válaszolt nekik. Még ha én önmagamról teszek is bizonyságot, akkor is igaz a bizonyságtételem, mert tudom, hogy honnan jöttem, és hová megyek, ti azonban nem tudjátok, hogy honnan jövök, vagy hová megyek. Ti test szerint ítéltek. Én nem ítélkezem senki felett. De még ha ítélkezem is, igaz az én ítéletem, mert nem egyedül vagyok, hanem én és az Atya, aki elküldött engem. Márpedig a ti törvényetekben is megvan írva, hogy két embernek a tanúságtétele igaz. Én önmagamról teszek bizonyságot, és bizonyságot tesz rólam az Atya is, aki elküldött engem. Erre megkérdezték tőle. Hol van a te Atyád? Jézus így válaszolt. Sem engem nem ismertek, sem az én Atyámat. Ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek. Mindezeket a kincstárnál mondta Jézus, amikor tanított a templomban, és senki sem fogta el, mert még nem jött el az ő órája. Majd Jézus ismét szólt hozzájuk. Én elmegyek, és keresni fogtok engem, de a bűnötökben haltok meg. Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek. Erre ezt mondták a zsidók. Talán megöli magát, hogy azt mondja, ahová én megyek, oda ti nem jöhettek? Ő így folytatta. Ti lentről származtok, én pedig fentről származom. Ti e világból származtok, én nem e világból származom. Ezért mondtam nektek, hogy meghaltok bűneitekben. Mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben. Ismét itt van egy radikális kijelentés, és most már teljesen nyíltan beszél. Egyszerűen kijelenti számukra az igazságot. És mi az igazság? Ha nem hiszel ő benne, meg fogsz halni a bűneid miatt. Isten gondoskodott bűneink bocsánatáról, de ezt a gondoskodást csak a Jézusban vetett hit által tehetjük magunkévá. Ha nem hiszel ő benne, akkor számodra nem lehetséges bűneid bocsánata, és ha meghalsz a bűneidben, akkor el vagy veszve. Megkérdezték tehát tőle. Ki vagy te? Jézus így válaszolt nekik. Az, akinek elejtől fogva mondom magamat. Sok mindent kellene mondanom rólatok, és ítélnem felőletek, de aki elküldött engem, igaz, és én azt mondom a világban, amit tőle hallottam. Ők nem ismerték fel, hogy az Atyáról szólt nekik. Jézus tehát ezt mondta. Amikor felemelitek az emberfiát, akkor tudjátok meg, hogy én vagyok, és önmagamtól nem teszek semmit, hanem ahogyan az Atya tanított engem, úgy mondom ezeket. Itt a felemelitek kifejezés alatt Jézus a keresztre feszítését értette. És aki elküldött engem, velem van. Nem hagyott egyedül, mert mindig azt teszem, ami neki kedves. Milyen csodálatos kinyilatkoztatás ez! Annyira szeretném, hogy én is ezt mondhassam magamról. De jó lenne, ha legalább csak egyetlen nap végén ezt mondhatnám. Mindig azt teszem, ami neki kedves. És ez így van, az Atya kijelentette Krisztusról, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Amikor ezeket mondta, sokan hittek benne. Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít benneteket. Ők ezt kérdezték tőle. Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. E kijelentés pillanatában is Róma szolgái voltak, de ezt nem ismerték el. Ez a hozzáállás okozta a nemzet pusztulását is 70-ben, amikor Titus légiói bevonultak, és mindent elpusztítottak, beleértve az embereket is. Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondhatod hát, hogy szabadokká lesztek? Jézus így válaszolt nekik. Bizony-bizony mondom néktek, hogy aki bűnt cselekszik, az a bűn szolgája. A Biblia szerint, ha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra. És milyen gyorsan válhat valaki a bűn szolgájává? A szolga pedig nem marad a házban örökre, a fiú maradott örökre. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Ó, mennyire szeretem a szabadságomat Krisztusban! Annyira szeretem, hogy nagyon nagy gonddal őrzöm azt. Sok embernek az a problémája, hogy nem értékeli a szabadságát, és nem védi meg azt. Az én szabadságom abban áll, hogy minden rosszal szemben szabadon ellenállhatok. Szeretem azt is, hogy szabadon megtehetek bármit, de tudom, hogy ha ezt gyakorlom, akkor elvesztem a helyes választás szabadságát. Fontos tehát, hogy miként gyakoroljuk ezt a szabadságot. És köszönöm Istennek, hogy nem kell megtegyem a rossz dolgokat. Vannak, akik kényszer alatt élnek, vannak, akiknek semmilyen kontrolljuk sincs, vannak, akik szolgák. De én szabad vagyok, és nem kell megtegyem azt, ami nem jó, mert a fiú szabaddá tett engem. Pál apostol szól arról, hogy meg kell őriznünk a szabadságunkat. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. Ha egy olyan tett elkövetése közben gyakorlom a szabadságomat, amely hatása vagy hatalma alá tud vonni engem, akkor feláldozom a szabadságomat, és többé már nem vagyok szabad, hanem ennek a szokásnak a rabja leszek, a bűn szolgájává válok. De amikor a fiú szabaddá tesz, akkor Istennek hála, szabad vagy. És ő szabaddá tud tenni titeket az életetekben levő bűn bármiféle béklyójától. A drogfüggőségtől, az alkoholizmustól, a bűn bármely formájától, itt és most. Nem kell a bűn szolgái legyetek többé. Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok, de ti meg akartok ölni, mert az én igémnek nincs helye bennetek. Én azt mondom, amit az én atyámnál láttam, és ti is azt teszitek, amit a ti atyátoktól hallottatok. Ezt mondták neki. A mi atyánk Ábrahám. Jézus így szólt hozzájuk. Ha Ábrahám gyermekei volnátok, Ábrahám cselekedeteit tennétek. Jézus lelki értelemben tagadja, hogy ők Ábrahám utódai volnának, mert Ábrahám hitt Istennek. Ábrahám viszont sok nemzetnek volt az ősatja. Tőle származtak az izmaeliták is, de ők nem voltak Ábrahám ígéret szerinti gyermekei. Tehát különbség van Ábrahám fizikai és lelki leszármazottai között, és még a zsidóknak is azt mondja, hogy Ábrahám fizikai leszármazottai vagytok ugyan, de ő nem a lelki atyátok, mert nem hisztek. De ti meg akartok engem ölni, olyan valakit, aki azt az igazságot hirdetem nektek, amelyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem tette volna. Ábrahám nem akarta volna Krisztust megölni, mert ő hitt Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul. Ti ugyanazt cselekszitek, mint atyátok. Ezt mondták neki. Mi nem paráznaságból születtünk. Ez egy utalás lehetett a szűztől való születésre. Lehet, hogy itt arra utalnak, hogy Jézus anyja nem Józseftől esett teherbe. Lehet, hogy Mária története már ismert volt közöttük, és persze nem hitték, hogy Jézus a Szentlélektől fogantatott, ezért azzal vádolták, hogy fattyúként született. A Biblia azt állítja, hogy Mária szűz volt, és Krisztus születése egy isteni csoda volt, mert a legfelsőbb hatalom nemzette Jézust, ezért ő Isten fia. Itt úgy néz ki, hogy a zsidók övön aluli ütést mérnek Jézusra, és kétségbe vonják a szűztől való születését. Nagyon érdekes következtetést vonhatunk le ebből. Az írásokból meggyőződhetünk arról, hogy Mária egyike volt a valaha is élt legkülönlegesebb asszonyoknak, és biztosan ő volt a legáldottabb közöttük. Amikor meglátogatta unokatestvérét Erzsébetet Júdeában, akkor Erzsébet ezt mondta neki. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a méhed gyümölcse. És ettől kezdve minden nemzetség áldottnak fog hívni. Miért? Mert Isten a leges legnagyobb tiszteletet és kiváltságot adta meg neki. Isten őt választotta ki arra, hogy eszköze legyen az ő fiának világra hozásában. Mekkora áldás ez neki! De amikor Isten ezt a választást megtette, igen bölcsen egy olyan fiatal lányt választott, aki a legkiválóbb jellemmel és erénnyel volt megáldva. Ez Lukács evangéliumának első fejezetében, Mária megdicsőülésében olvasható, ahol ezt halljuk tőle. Magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem újjong Isten az én megtartóm előtt, mert rátekintett szolgáló leánya megalázott voltára, és íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék. És tovább folytatódik gyönyörű imája, amely jellemének és lelkének mélységét mutatja meg. És bárhol olvashatunk róla a Bibliában, mindig csodálatra méltó személyiséget fedezhetünk fel benne, kivéve itt, ahol a zsidók azt mondják, mi nem paráznaságból születtünk, téged pedig anyád fattyúként hozott a világra. Ismerve azt, hogy Mária milyen csodálatra méltó jellemű nő volt, és tudva azt, hogy a világon semmi sem múlja felül az anyja gyermeke iránti szeretetét, amikor Krisztus tárgyalása folyt, Mária az egész folyamatot megállíthatta volna igen gyorsan és egyszerűen. Amikor látta, hogy minden a fia ellen szól, és keresztre feszítése ítélik, odaléphetett volna Pilátus elé, és azt mondhatta volna. Álljon meg a menet! Megnevezem azt az embert, akitől ő származik. És megnevezhette volna Jézus apját, ha lett volna földi apja. És ha lett volna ilyen, akkor biztos vagyok benne, hogy ezt meg is tette volna, ismerve az anyai szeretet nagyságát. De nem volt ilyen, ezért nem tudott segíteni, és végig kellett nézze a halálát, mert nem volt menekvés, hisz Jézus Istentől született. Ez az egyik legerősebb pszichológiai eredetű bizonyíték arra, hogy Jézus szűztől született. Mi nem paráznaságból születtünk. Egy atyánk van, az Isten. Jézus így szólt hozzájuk. Ha az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem, mert én az Istentől indultam el, és tőle jövök. Nem magamtól jöttem, hanem ő küldött engem. Egyértelmű és egyenes kijelentés arról, hogy Jézus Istentől jött. Vannak, akik azt állítják, hogy Jézus soha nem mondta azt, hogy Isten fia. Álljunk csak meg! Itt azt mondja, hogy Istentől indultam, és tőle jövök. Nem magamtól jöttem, hanem ő küldött el engem. Miért nem értitek az én beszédemet? Mert hallani sem bírtátok az én igémet. Ti atyátoktól, az ördögtől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáiból szól, mert hazug és a hazugság atya. Mivel pedig én az igazságot mondom, nem hisztek nekem. Közületek ki tud rám bűnt bizonyítani? Ha az igazságot mondom, miért nem hisztek nekem? Aki az Istentől van, hallja az Isten beszédeit. Ti azért nem halljátok, mert nem az Istentől valók vagytok. Ez egy igen súlyos dolog. Ti halljátok-e Isten igéjét, vagy az egész csak egy nagy blabla számotokra? Beszél-e Isten igéje a szívetekhez? Be tudjátok-e fogadni azt? Szíven ütetiteket ez? Vajon felmelegíti-e a szíveteket, táplál-e titeket? Vagy valami üres, mellékes dolognak tartjátok az egészet? Nagyon hamar meg lehet tudni, hogy ki a ti atyátok. Aki Istentől van, hallja Isten hangját. Aztán így szóltak hozzá a zsidók. Vajon nem jól mondjuk, hogy szamáriai vagy te, és ördög van benned? Jézus így válaszolt. Bennem nincsen ördög, ellenben én tisztelem az én atyámat, ti pedig gyaláztok engem. Én nem keresem a magam dicsőségét. Van, aki keresi, és ő majd ítéletet mond. Bizony-bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha. Jézus nem engedi őket leugrani a horogról, csak egyre jobban belegabaítja őket. Ő kész a konfrontációra. Hallani akarjátok az igazságot? Rendben, mondjuk ki! Jézus gyakran félreértették, mert ő legtöbbször lelki dolgokról beszélt, és ezek az emberek csak anyagiakban tudtak gondolkozni. Van a halálnak egy bibliai és egy világi megfogalmazása. A humanisztikus, anyagi megközelítés szerint a halál az ember testének és tudatának elválasztása. Ha az EKG-t rákapcsolják valakire, és az egyenes vonalat mutat, majd 24 óra múlva ismét megnézik az EKG-t, és még mindig egyenes a vonal, akkor gyakran lekapcsolják az embert a gépi lélegeztetésről, és figyelik az EKG-t. Ha az nem mozdul ki, akkor beállt a klinikai halál. Azt jelenti, hogy az agyműködés teljesen leállt, az ember tudata eltávozott a testéből, tehát ő halott. Lelki értelemben a halál azt jelenti, hogy az én tudatom elválik Istentől. A Biblia azt mondja, hogyha egy ember csak a vágyaiért él, akkor már halott, annak ellenére, hogy még életben van. Ha az élvezet az Istened, akkor a tudatod Istentől elválasztódott, és halott vagy. Isten nincs a tudatodban. Jézus a lelki meghatározásra utal. Ha valaki megtartja az igémet, akkor soha nem lát halált. Nem fog elválasztódni a tudata Istentől. Lehet, hogy a tudatom elhagyja ezt az öreg testet, de nem leszek halott, hiszen akkor leszek igazán Isten tudatában, mert ott leszek az ő jelenlétében. Ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha. Teljes szívemből hiszem ezt, és tudom, hogy egy napon a tudatom el fogja hagyni ezt a testet, és az emberek azt fogják olvasni az újságban, hogy Chuck Smith meghalt. De ez elég gyatra következtetés, és főleg pontatlan. A helyes tudósítás úgy szólna, hogy Chuck Smith elköltözött az ő elhasznált sátrából egy gyönyörű új villába. Nem leszek halott, hanem igencsak élő leszek Isten örökkévaló jelenlétében. Tudjuk pedig, hogy ha földi sátrunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. Azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat. De bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. Egy napon tehát elköltözöm, de nem halok meg. A zsidók ezt mondták neki. Most már tudjuk, hogy ördög van benned. Ábrahám meghalt, a próféták is meghaltak. Te pedig azt mondod, ha valaki megtartja az én igéimet, az nem ízleli meg a halált soha. A zsidók téves következtetése Ábrahámról. Emlékeztek, amikor Jézus a szaduceusokhoz beszélt, akik nem hittek a feltámadásban, a lélekben, vagy az angyalokban, azt kérdezte tőlük, hogy miként lehet, hogy Isten ezt mondta Mózesnek. Én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Az Isten nem a halottak istene, hanem az élőké. Ábrahám igencsak élt, és ő vigasztalta azokat, akik a messiást várták. A Lukács 16. fejezetében a szegény embert az angyal Ábrahám kebelére vitte, és Ábrahám vigasztalta azokat, akik ott vártak. Te nagyobb vagy atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt? A próféták is meghaltak. Kinek tartod magadat? Jézus így válaszolt. Ha én dicsőíteném magamat, a dicsőségem semmi volna. Az én atyám az, aki megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti istenetek, pedig nem ismeritek őt. Én azonban ismerem. Ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóvá, hazuggá lennék. De én ismerem őt, és megtartom az ő igéjét. Ábrahám, a ti atyátok újjongott azon, hogy megláthatja az én napomat, meg is látta, és örült is. A zsidók erre azt mondták neki. 50 évesen vagy, és láttad Ábrahámot? Jézus így felelt neki. Bizony-bizony mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Ennyi. Ez a világos és nyílt kijelentés az ő istenségéről. Az örökkévaló Isten nevét használja itt. Amikor Mózes azt kérdezte, hogy mit mondjak nekik, hogy ki küldött engem, Isten azt válaszolta. Vagyok, aki vagyok. Ő küldött téged. Ez az a név, amely Isten örökkévaló természetét fejezi ki. A zsidók megértették, hogy mit állít magáról, mert köveket ragadtak, hogy megkövezzék, de Jézus elrejtőzött, és kiment a templomból. Vajon mikor láthatta őt Ábrahám? Igen, csak lehetséges, hogy ez az utalás Melkisédekre vonatkozik, aki az Ószövetségben szerepel. Amikor Ábrahám visszatért az 5 király fölött aratott győzelme után, Szálem a béke királya jött vele szembe, és kenyeret és bort adott neki. Ábrahám a zsákmánya tizedét adta oda neki. Ezt a papot, Melkisédeket, a magasságos Isten papjának nevezi az Ótestamentum. Igen valószínű, hogy Melkisédek az Ótestamentumban Isten megjelenítése lehet Jézus Krisztusban. Más bizonyíték is van arra, hogy Melkisédek Jézus Krisztus volt, mert azt írja róla a Biblia, hogy nincs lejegyezve a családfája, nem a léviták közül való volt, mert Lévi még akkor meg sem született. Lévi Ábrahám leszármazottja volt, akitől aztán a papok nemzetsége származott később. Van egy másik lehetőség is. Amikor az Úr angyala elindult Szodoma elpusztítására, ha figyelmesen olvassátok a szöveget, rájöhettek, hogy Ábrahám Istennel, azaz Jézussal beszélgetett, miközben közben járt a város megmentéséért. Mi van, ha 50 igaz ember találunk a városban? Elpusztítod az igazakat? Lehet, hogy itt látta Ábrahám Jézust, és örült, hogy az ő napját látja. Jézus a kezdetektől fogva létezett, és az Ótestamentum ideje alatt is megnyilatkozott.